22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Kárpát-medencében élő magyarok az anyaország felé is lehetnek jó szívvel és szeretettel, de ugyanúgy részesei azoknak az államoknak, amelyekben élnek, és így erősítik a kapcsolatokat a szomszédos népekkel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyergyó Szent Miklóson. Soltész Miklós a Szent Miklós napi búcsús körmenet alkalmával köszöntötte a székelyföldi település lakóit. Kijelentette, a kedvezményes honosításról 2004. december 4-én tartott népszavazáson Magyarország akkori baloldali vezetői irigységre appellálva eltaszították a külhoni nemzettársakat. Soltész Miklós kiemelte, idén először együtt ünnepelt a Szent Miklós napi körmeneten közösen mind a magyar, mind a román egyházügyi államtitkár, és ez is a keresztény egység bizonyítéka. Soltész Miklós a közmédiának nyilatkozva kifejtette, a 21 évvel ezelőtti népszavazás okozta sebeket az elmúlt 15 év során sikerült begyógyítani. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézményhálózatához tartozó miskolci családok átmeneti otthonában élő gyerekeket ajándékozott meg Mikulás napja alkalmából a Porsche Hungária Kft. Skoda márkája. Kelemen Tűz Gabriella, márkaigazgató a közmédiának elmondta. A cégcsoport az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már 5. éve ad Mikulás csomagokat az átmeneti otthonban élő gyermekeknek országszerte. Hozzátette, a vállalatnál kiemelt feladatuknak tekintik a társadalmi felelősségvállalást. Mint mondta, a cég munkatársai az országban 5 helyszínen, Miskolc mellett Budapesten, Szolnokon, Kastélyosdombón és Kazincbarcikán csak nem 200 gyermeket ajándékoznak meg Mikulás alkalmából. Nagyné Faragó Boglárka intézményvezető a távirat irodának elmondta. A miskolci családok átmeneti otthonában jelenleg 13, még az úgynevezett külső férőhelyes lakásokban további 4 család él. A 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háború ellenes gyűlésen Kecskeméten. Orbán Viktor azt mondta, amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből. Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban, mutatott rá a kormányfő. Hozzátette, ha Brüsszel párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba. Viszont ha nem Brüsszel párti, hanem nemzeti kormányunk lesz, akkor lesz esélyünk, hogy kimaradjunk belőle. A baloldal mindig adót emel, a jobb oldal mindig adót csökkent, jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háború ellenes gyűlésen, Kecskeméten. A miniszterelnök arról beszélt, Magyarországon sokan hiszik, hogy sokfajta gazdaságpolitika közül lehet választani. Valójában azonban csak kétfajta gazdaságpolitika van, jobboldali és baloldali. A baloldaliak azt gondolják, hogy a pénz nem az embereknél, meg a vállalkozóknál van jó helyen, hanem a politikusoknál, mert a világ igazságtalan, és az igazságtalanságokat ki kell javítani valahogy. A jobboldaliak azt gondolják, hogy egy közösség, egy nemzet vagyunk, vannak közös szükségleteink, és valamennyi pénz kell a közös célokra, de csak annyit vegyünk el az emberektől, amennyi ehhez szükséges, a többit meghagyjuk náluk. Ennek a vége az, hogy a baloldal mindig adót emel, a jobb oldal mindig adót csökkent, összegzett a miniszterelnök. Végül az időjárásról. Ismét egyre több felé záródik, majd a kora reggeli óráktól északnyugaton már elkezd szakadozni, csökkenni a felhőtakaró. Párássá válhat a levegő, hajnalra kiemelten az északkeleti megyékben foltokban köd képződhet. Növekszik a csapadékhajlam, eleinte északnyugaton, majd egyre inkább másút fordulhat elő gyenge eső, legkisebb eséllyel északkeleten. A légmozgás gyenge marad, időszakosan nagyobb területen le is áll a szél. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 7 és 12 fok között valószínű, de Borsodban ennél pár fokkal hidegebb, északnyugaton pár fokkal melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Esni fog a Margit hídon, várok, nem tudom, eljössz vagy álmodom, reményekből kártya vár. Fújt a szél, kopott ballonkabát, tilos volt, de hosszú hajjal jártam, szoknya még nem takart akkorát, úgy, ahogy apát szeretném. Kettőből a fél régen nem egész, veled én önmagammá váltam. Kettőből a fél, hogy lenne egész, fele én, fele ő. Ez az arány. Régi Pest, hajóztunk a Dunán, kódra a hajógyárig váltam. Kék zakó volt egy kölcsönruhám, bárcsak újra rád adnám. Kettőből a fél, régen nem egész, veled én jobb emberré vált. Csak rész, vele ír, vele
a napverse. Zeg Zoltán.
Mikulás. Hóval lepet égi úton, Mikulás már útra kél. Csillagok szállnak fölötte, s vígan fut véle a szél. Világjáró a csizmája, átlép várost, falvakat, de olykor megáll, s elidőz egy-egy kis ablak alatt. Előveszi aranykönyvét, amelyben gyermeknevek vannak gondosan felírva, s nézi, jó vagy rossz gyerek. Hogyha rossz, hát virgács néki, de ha jó, akkor cukor. S már tovább megy, szél és felhő sem érheti utól.
Szelg Zoltán Mikulás című versét Jakóbáta előadásában hallották. Szelg Zoltán, Baumgarten, József Attila és Kossuth Díjas magyar költő, prózaíró 1906-ban született. Édesapját korán elveszítette. Miskolcon járt iskolában, ám tanulmányait nem fejezte be. 1928-ban jelent meg először verse a Nyugatban, Csuklódon kibudjan a vér címmel, melyről Radnóti Miklós írt elismerő kritikát. Megismerkedett a Nyugat második nemzedékével, köztük József Attilával is, akik hamar maguk közé fogadták. 1937-ben letartóztatták, de az irodalmi kör közbenjárására kiengedték. A második világháború kitörését követően Ukrajnába került munkaszolgálatosként, de épp bőrrel átvészeltem 1942 és 44 között. Magyarország megszállásakor azonban bujdosni kényszerült. A kommunista rendszerben ünnepelt költő volt. A valódi helyzetet nem ismerve írt hangzatos költeményeket Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére. 1948-ban Baumgarten díjjal, 49-ben és 51-ben Kossuth, illetve József Attila díjjal jutalmazták. Gyereklapot is indított Kisdobos címmel 1952 és 56 között, amelyben saját gyermekversei is megjelentek. Ekkor már tisztában volt a kommunizmus fonákságaival, és az 56-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom leverését követően 3 évi fogságra ítélték, de amnesztiával 1,5 év után 1958. október 15-én szabadult. Azonban ez nem töltötte el örömmel. Felesége 1 héttel szabadulása előtt elhunyt. Édesanyja pedig a halálos ágyán feküdt, s másnapra ő is meghalt. Zelk Zoltán életében ez volt a mélypont, de lírájában egy új korszak kezdődött. 1963-ban jelent meg a Tűzből mentett hegedű című kötete, benne a feleségét sirató gyászdalával, a Sirállyal. 1964-től karcolatokat, tárcákat, jegyzeteket írt az élet és irodalomban. 1965 és 67 között pedig a Tükörben is megjelentek írásai.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Eger az a város, ahol a történelem minden utcában megszólal. De vajon kik voltak azok, akik évszázadokon át vigyázták a rendet, a közösséget és a város mindennapi életét? A mai adásban az egri fertálymesterség múltjába tekintünk bele, abba a különleges városi hagyományba, amely évszázadok óta összekapcsolja a polgárokat, a városrészeket és a közösségi felelősségvállalást. Dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora segítségével felidézzük, hogyan működött ez a sajátos intézmény, kik voltak a fertálymesterek, milyen szerepet töltöttek be Eger életében, és mit jelent ma a fertálymesterség egy modern városban. Maradjanak velünk, mert hamarosan kiderül, miként válik a múlt hagyománya élő örökségé napjainkban is.
Fontos jelkép volt, vagy szimbóluma volt a fertálymesterségnek a piros béléses fertálymesteri köpeny. Ez tulajdonképpen egy hatalmas nagy körgallér, olyan méretű volt ez a posztóból készült köpeny, hogy alul 5 méterszer 7 méterig terjedt a kerülete. Tehát ezért egy nagyon elegáns, szép megjelenést biztosító ruhadarab volt, és ez is nagyjából az 1880-as évektől ismert. Megemlíthetünk egy olyan szabót, aki különösen szép darabokat készített, Hibai György, a későbbi orvosnak az édesapja, ő szabó volt, és ő készítette a negyedek számára. Ehhez kapcsolódott egy kapocs, egy ezüstből készült kapocs, ami összefogta a nyakában a körgallért, a köpenyt az illetőnek. Tehát ez volt az a két jelkép, amellyel megjelentek a eskütételen, azt megelőző szentmisén, megjelentek a különböző egyházi eseményeken, a szüreti borhét alkalmával 1933-ban, mint ahogy erről már volt szó, és addig viselte az illető, amíg tartott a hivatali ideje, és a következő alkalommal átadta az utána jövő fertálymesternek. A fertálymesterek fontos jelképe volt a zászló, amely tulajdonképpen leginkább a fertálymesteri testület megalakulása 1931 után használtak, de volt egy előképe, Párvi Sándor apátkanonok, annak tiszteletére, hogy 1894-ben fertálymesternek választották a 63. negyedben, két év múlva 1896-ban egy zászlót adományozott a fertálymestereknek, az összes fertálymesternek, pedig ekkor még a fertálymesterek csak negyedenként élték az életüket. Ennek felavatására 1896-ban került sor, de a zászló az idők során elhasználódott, és 1921-ben avattak egy új zászlót, Szentháromság vasárnapján, egyik oldalán a Szentháromság képe, a másikon pedig Magyarország védőasszonyát ábrázolta. A fertálymesterek ezután ezzel vettek részt a különböző egyházi eseményeken, fertálymesteravatáson, a Szent Jobb körmeneten, a Magyar Honvédek kassai fogadásán, különböző egyéb rendezvényeken. Volt még egy jelvényük, volt még egy szimbólumuk a fertálymestereknek, az 1931 után megalakuló testületnek egy ovális kitűzője is volt, amelyen Egerváros címeren látható, és Egerváros fertálymesteri testülete volt a felirata. Ezeket a negyedmesterek, a fertálymesterek a ruhájukra tűzve viselték.
Tehát a kiérdemesült fertálymesterek ezzel jelezték, hogy ők...
Ők oda tartoznak, igen, így van. A többi jelképpel már nem rendelkeztek, de ez továbbra is a odatartozásukat jelképezte.
Szóba került a múlt adásban is, meg most is többször, hogy egyházi személyek is voltak fertálymesterek. Ez az intézmény erősen kötődik az egri érsekséghez és a katolikus hagyományokhoz. Miben nyilvánult ez még meg, a szoros kapcsolat az egyház és a fertálymester intézmény között?
Hát tulajdonképpen a legfontosabb az, hogy vallásos embereket választottak. Tehát függetlenül attól, hogy az illető melyik negyedben élt, ez egy kritérium volt. A másik, hogy részt kellett vennie a feltájmestereknek az egyházi eseményeken. Papokat választottak maguk közé, ez tovább erősítette a feltájmesterek vallásosságát. 29 papfeltájmestert sorolhatunk, vagy említhetünk meg, akik 1949-ig tagjai voltak a testületnek. És hát már szó volt arról, hogy a legfontosabb megjelenési formájuk az az avatáson, Apollónia napján történt, és ezt természetesen a bazilikában tartották, a legnagyobb templomban, Egerben, de minden negyednek megvoltak azok a templomai, esetleg több negyednek egy templom, a belvárosi negyedeknek és a cifrasásznak például a Servita templom, ahová jártak különböző istentiszteletek alkalmával, és erről érdemes egy pár szót mondani, hogy milyenek voltak azok az alkalmak, amikor különösen fontos volt, hogy a feltájmesterek ezeken megjelenjenek. Ezen alkalmakkor a feltájmesterek gyertyával vagy fáklyával jelentek meg a istentiszteleteken, hiszen a gyertya, a fáklya az a liturgia eszköze, és a 18. századi értelmezés szerint, és ez az égő gyertya a világ világosságát, Jézus Krisztust szimbolizálja. Breznai Imre még azt írta, hogy a fáklyákat és ezeket a gyertyákat a külvárosi negyedekben használták, de azóta kiderült, hogy ugyanúgy hozzátartozott a belvárosi négy negyed feltájmesteréhez is, hogy ilyen gyertyákat, fáklyákkal rendelkeztek a negyedek. Mire valók voltak ezek a fáklyák? Nem csak arra, hogy istentiszteleteken megjelentek vele, hanem leginkább a temetésekhez kapcsolódóan. Minden negyed rendelkezett ilyenekkel, és ezen kívül rendelkeztek koporsó hordórudakkal, rendelkeztek szőnyegekkel, amelyeket a temetéseknél használtak. És egy érdekes dolog, hogy a saját elhunytjaikat, tehát a elhunyt feltájmestereknek, illetve a feleségeknek járt a gyertya vagy fáklya a temetésen, amelyet feltájmesterek vittek, 4 vagy 6 feltájmester állta körül a koporsót. De a negyed lakóinak is odaadták pénzért. Tehát kölcsönözhető volt. Hiszen itt álljunk meg egy persze, minden negyednek volt egy kasszája, egy feltájkasszája, amely úgy gyarapodott, hogy a feltájmesterek egy tagsági díjat fizettek, és avval is gyarapították a feltájmesteri kasszát, hogy ezekből a gyertya kölcsönzésekből is folyt be pénz, amit azután jótékony célokra fordíthattak. Ezeket nagyon alaposan tartották nyilván, ez volt a feladata a pénztárosnak, és rendszerint ennek a kasszának az állapotáról beszámoltak, és le is írták ezeket a feltájmesteri naplókban.
beszélünk arról, hogy az egri ésességhez és a katolikus hagyományokhoz mennyire kötődik az egri fertálymesterség. Protestánsok lehettek a fertálymesterek?
Igen, kezdetben leginkább katolikusok voltak, de a 20. századra már ez nem volt kritérium. Például mondhatjuk, persze ez már leginkább a új alakítás után jellemző, hogy alkapitányként református esperest választottak, de korábban egy szempont volt, hogy keresztény hitet vallja, a templomba járó legyen, és családját is így nevelje, de zöme természetesen Egerben katolikus volt a fertálymestereknek. A temetéseken kívül, még visszatérve a gyertya és fákja használatra, a temetéseken kívül a 30-as évektől jellemző, hogy templomi szertartásokhoz kapcsolódóan is használták ezeket a szimbólumokat. Például Szent Apollónia napján negyedenként két-két gyertyás állt a bazilikában sorfalat az oltár két oldalán. Nagy szombaton a főszékes egyházban a feltámadásnál, húsvét harmadik napján a ferencrendiek templománál a szentségbetétel alkalmával, valamint a körmenetnél, a főszékes egyháznál tartott úrnapi körmeneten, és így sorolhatnánk tovább, részt vettek ezekkel. A cifrasánszban például 1935-ben szabályzatban rögzítették, hogy az úrnapi körmeneten a testület két szál gyertyája mindig elviendő, úgy, mint a többi negyedek is teszik, olvashatjuk a feltájmesteri naplóban. 1936-ban a servita rend nagyszombati esti feltámadási ünnepéjén, húsvét első napján, a 6 és 11 órai misén, a kerület húsvét második napján a Donát temetőben tartott búcsúján 6-6 kiérdemült feltájmester képviselte a negyedet, kezükben lámpával, az oltár két oldalán állva és a körmenetben az oltári szentséget kísérve. Tehát nagyon fontos jelképek voltak ezek is. Különböző megemlékezéseken is részt vettek a fertálymesterek, például az első ilyen a keresztény magyar királyság 9 évszázados emlékünnepe, amelyet 1900. augusztus 15-én és 20-án tartottak. Mindkét alkalommal szentmise volt a főszékes egyházban, ahol 24 fákja tartó negyedmester állt két oldalt a főhajóban, két oldalt pedig a tűzoltók után a régi fertálymesterek foglaltak helyet. De ott voltak a fertálymesterek teljes díszben a Szent Jobb Egerbe érkezésekor tartott körmenetben is. Nagyon érdekes, és a vallási életükhöz tartozott még, hogy a fertálymesterek vallási épülését szolgálták a lelki gyakorlatok, amelyeket rendszerint minden negyedben megtartottak. Az egri népújság például 1927. januárjában hívta fel a figyelmet a hétfőtől szombatig tartó eseményre, amikor két csoportban 110 fertálymester, illetve 40 hitvestárs vett részt a ferencesek lelki gyakorlatán, a szentgyónáson és szentáldozáson, amelyeket Apollinár Páter, a fertálymesterek lelki igazgatója vezetett. De a cifrasánszban például az 1936-os beszámolóban szerepel, hogy a karácsony harmadik napján reggel 9 órakor volt, és már 9 éve szokásos negyedmesteri szentmise, amelyen a kerület összes negyedmestere feleségestül jelen volt, és közösen járultak a szentáldozáshoz. Tehát ezek a feltájmesteri naplók is bepillantást engednek a feltájmesterek vallásosságába, és ezekben olvashatunk arról is, hogy a negyedekben lévő vallási értékeket hogyan gondoskodtak ezek állagának megóvásáról. Például a Rákóczi úton utcában álló Mária szobor elé 1844-ben állítottak egy haranglábat, erről már beszéltünk, amelyet többször megújítottak, pótolták a harangját, de ugyanígy tették például 60-i második negyedben is, amikor a fájdalmas temetőkápolna tornyából a háborúban elszállított harangot pótolták úgy, hogy összeadták ehhez szükséges pénzt. A Maklár városrész két negyedének feltájmesterei pedig együtt határozták el, hogy a Rozália temetőben kápolnát építetnek, amelyre 1933-ban és 34-ben gyűjtöttek adományokat. A kápolnát tervező Márkus testvérek, akik az építkezést is felügyelték, ezért a munkájukért 1935-ben örökös tiszteletbeli feltájmesterré lettek választva a maklári második negyedben. Tehát nagyon fontos volt, hogy számon tartották ezt a munkájukat. És a maklár első negyed feltájmesterei indították el azt a kezdeményezést, hogy minden egri temetőben építsenek ravatalozókat. Tehát ez a néhány dolog is azt hiszem rávilágít arra, milyen fontosnak tartották a vallásos értékek őrzését és a szentmiséken, istentiszteleteken való részvételt.
És aki ismeri az 1945 utáni magyar történelmet, valahol nem csodálkozom rajta, hogy bármennyire is demokratikus intézmény volt a feltájmestereké, nem működhetett tovább abban a rendszerben.
Így van, nem volt szükség, mert ezeket az alkalmakat nem volt jó hangoztatni ebben az időben, és nem járultak hozzá a demokratikus Magyarország építéséhez az akkori ideológia szerint.
Szóba került többször a feltájmesteri napló. Ezek elég fontos forrásai annak a korszaknak is, meg magának a feltájmesterségnek is. Pontosan mit vezettek ezekben a naplókban? Hány ilyen naplót ismerünk, és mikor az első?
Minden negyednek volt egy naplója, pénztárkönyvnek is nevezték ezt, aminek az volt a funkciója, hogy rögzítsék benne a megválasztott feltájmesterek nevét, sok esetben az elhunytak halálának időpontját, És voltak olyan negyedek, amelyben már egészen a 19. század második felétől megjelennek arra utaló feljegyzések, hogy a feltájmesterek mit csinálnak, hol jelentek meg, milyen adományokat gyűjtöttek, és különösen a két világháború között a 30-as években találunk nagyon szépen dokumentált, hogy úgy mondjam, eseménysort. Például megint a Cifra Sánzból említem, hogy ott 30-as években rendszeresen olvasható, hogy hányszor, hány alkalommal jelent meg az illető feltájmester a város különböző eseményein, mikor vett részt temetésen a jelképekkel együtt, tehát köpenyben és a feltájmesteri bottal. De a Vármúzeumban több negyednek a naplóját őrizzük, és ezek általában a 19. század közepétől, végétől származnak. Volt olyan negyed, ahol még fényképek is megjelentek a két világháború között, tehát feltájmester köpenyben és bottal, vagy például egy ilyen feltájmesteri naplóba ragasztva találunk egy fényképet a traktáról. Az egyik negyedben, ahol ott vannak az asztal körül, és ezen már feltájmester feleségek is megjelenhettek a két háború közötti időszakban. A naplók mellett a levéltárban találhatunk a feltájmesterségre vonatkozó dokumentumokat nagyon korán, 18. század elejétől, de nagyon fontos dokumentumok, a kutatás számára nagyon jól hasznosíthatók, a helyi újságok, amelyek rendszeresen hírt adnak, mint fontos társadalmi eseményről számolnak be, a feltájmesterek megválasztásáról, avatásáról, megjelenésükről a különböző alkalmakkor.
Vannak-e olyan családok, ahol öröklődött a feltájmesteri tisztség? Tehát megfigyelhető, hogy különböző generációkban megjelennek feltájmesterek a családból.
Így van. Hát én most nem szeretnék itt neveket felsorolni, de ez mint ahogy ma is jellemző, hogy a fiúk esetleg átveszik az apjuktól a stafétát, illetve a feltájmesteri botot. Ez a múltban is jellemző volt, és talán még itt említsük meg, hogy a város tisztségviselői, fontos közigazgatási tisztséget viselők, országgyűlési képviselők, vármegyei tisztviselők is vállalták a feltájmesterséget a két háború között. Ez már komoly megtiszteltetésnek, rangnak számított. Mint ahogy ma is, tulajdonképpen polgármester is lehetett feltájmester, például Ringelhan György, vagy Habis László polgármesterként, vagy már korábban megválasztva segítette a feltájmesterek munkáját.
A naplók, mint forrásokon kívül, én láttam a könyvében, hogy vannak feltájmesteri tablók is. Fényképpel is megjelennek maguk a feltájmesterek, ezek már 19. század második felétől, ha jól gondolom.
Igen, tulajdonképpen 1849 az az év, amikor először megpróbálják az összes feltájmestert egy tablón ábrázolni. Kezdetben nem a feltájmestereket, hanem a nevüket őrző tablók készülnek, amelyeknek historizáló keretet adnak. Egerváros címere látható rajta, Egert szimbolizáló szőlőfürtök, buguzakalász, és szépen felsorolva az összes feltájmester, aki abban az évben ezt a rangot viselte. És a tisztség történetiségét erősítendő készült olyan tabló is, ahol a feltájmesteri névsor két oldalán Dobó István és Megcsei István rajza látható. Tehát ezzel azt akarták erősíteni, hogy itt egy nagyon ősi történelmi tisztségről van szó. 1862-től pedig már fényképen ábrázolják az egyes negyedekben megválasztott feltájmestereket oly módon, hogy három mezőben 4-4 feltájmester fotója van, őket együtt fényképezték le, és ezek amellett, hogy megőrzik az arcképüket, amellett nagyon fontos dokumentumok Eger város korabeli viseletéről. Nagyon szép zsinóros ruhákban, pitykés dolmányokban ábrázolják a feltájmestereket, és például egy kolléganőm, Csifálin és Valm Edit fontos forrásként használta ezeket a feltájmesteri tablókat az egri hóstyák és az egri népviselet kutatásánál. Később is, egészen a két világháború éveiben is még civil ruhában láthatók a feltájmesterek, majd a 40-es években már köpenyben jelennek meg, mint ahogy a mai feltájmesteri tablókon is köpenyben ábrázolják a feltájmestereket.
Hol lehet látni ezeket, hol lehet megtekinteni ezeket a tablókat?
A Dobó István Vármúzeum jó néhány tablót őriz, ezekből több kiállítást és rendeztünk már. Egerben, a megyei könyvtárban, a Vármúzeumban volt egy feltájmesteri kiállítóhely Kopcsik Marci Pánia udvarán. Tehát sok helyen találkozhattak vele az egriek, de szinte minden évben kerül elő egy-egy olyan új feltájmesteri tabló, amely eddig ismeretlen volt, hiszen gondoljuk el, minden feltájmester, tehát mondjuk 12 vagy 14, ahányan volt, ahány negyed volt, minden feltájmester kapott egy-egy ilyen tablót. Tehát az azt jelenti, hogy 12 család, 14 család megőrizte, és ezek évenként változtak. Tehát nagyon sok ilyen feltájmesteri tabló lehet még a városban a családoknál. Hát jó lenne ezeket is megismerni, és ha valakinek ilyen van, akkor Vármúzeum biztos örömmel fogja ezeket fogadni, ha nem is eredetiben, de legalább másolatban megőrizhető az utókor számára.
A beszélgetésünk végén azért érdemes pár szót szólni arról, hogy ön nem csak néprajzkutató, egyetemi tanár, tudományos akadémia doktora, de maga is fertájmester. Mikor került kapcsolatba először a fertájmesterséggel, vagy mi inspirálta arra, hogy bővebben kutassa is, egy kicsit mélyebb rálátása legyen erre az egész intézményre?
A fertájmesterség újjáélesztésének 10. évfordulója alkalmából 2005-ben szervezett a mai fertájmesteri testület egy konferenciát Várkonyi György főkapitány vezetésével, amikor felkértek engem arra, hogy tartsak egy előadást, hogy a Vármúzeumban milyen emlékeket őrzünk a fertájmesterségről. Tulajdonképpen ezt már Várkonyi György is nagyon jól ismerte, hiszen a megalakulás előtt megkeresett a Vármúzeumban, és lehetővé vált számára, hogy ezeket a fertájmesteri emlékeket tanulmányozza, mint ahogy a levéltárban is kutatta ennek a tisztségnek a múltját. Tehát én akkor kerültem először kapcsolatba ezzel a tisztséggel, és ez felkeltette az érdeklődésemet, hogy jé, ha múzeumban ilyen értékek vannak, akkor ezt érdemes lenne felkutatni, és ez egy teljesen nagyon jó helytörténeti téma, de nem csak egri, hanem országos kitekintéssel is vizsgálható. És további inspirációt adott az, hogy 2012-ben a már emlegetett Cifra Sáncban engem is fertájmesternek választottak, és így belülről ismerhettem meg ennek mai működését, ami aztán kíváncsivá tett arra, hogy hát hogy is volt ez a múltban. És így született meg az első nagyobb publikációm ebből a témából 2014-ben a Kossuth kiadó gondozásában, a fertájmesterség egy hagyományőrző tisztség Egerben címmel megjelent könyvemet említhetem, amely úgy gondolom, hogy Breznai Imre után összefoglalja mindazt, amit a fertájmesterségről tudni illik, tudunk, és ha valaki utána akar nézni, akkor ebben megtalálhatja. 16-ban rendeztünk egy konferenciát az egyetemen, az Eszterházy Károly főiskola volt még akkor, ahol az egész Kárpát-medencében vizsgáltuk a fertájmesterségnek a hagyományait, hiszen, mint a korábbiakban szó volt róla, nem csak Egerben működtek, hanem Kárpát-medence különböző tájain, és ennek a konferenciának a címe az volt, hogy tizedesek, utcakapitányok, fertájmesterek a Kárpát-medencében. Tehát ezt is ajánlom azok figyelmébe, akik tágabban szeretnék ezt a témát kutatni, vagy egyszerűen érdeklődnek iránta. A harmadik pedig, hogy 21-ben a saját városrészemnek a történetét dolgoztam fel, benne a fertájmesterek tevékenységét, az egri Cifrasánc városrész és fertájmesterei címmel jelent meg. Tehát ha valaki szeretne bővebben tájékozódni, akkor emellett még ajánlhatom a korabeli újságokat, a levéltárban meglévő dokumentumokat, és hát természetesen a Vármúzeumban lévő fertájmesteri naplókat, vagy azóta újból vagy folyamatosan előkerülő fertájmesteri emlékeket.
És azt is elmondhatjuk, hogy 2014 óta az egri fertájmesteri testület, azaz UNESCO
szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére került. Ez azt hiszem, hogy méltó helyére tette ezt a hagyományt, és ezáltal megőrződött az a tisztség, amely korábban az ország területén nagy számban megtalálható volt, de jelenleg Egerben az egri fertájmesterek őrzik ezeket a tradíciókat.
Thank you.
Elhangzott műsorunkban dr. Petelcsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt az EGRI fertájmesterség kialakulásáról, és annak az elmúlt 3 évszázad során a gyakorlatban megjelenő szervezeti működéséről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak alig, s az ég alatt sötét ellig.
Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára, forralj nekem édes tejet, aprics bele lágy kenyeret.
Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere, keserű és savanyú is, néha-néha síralmas is.
Édes anyám, minden szép lány feleségem, kivel a világom élem. Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot a mezőkről, a bánatot a szívemről.
Napom, napom, fényes napom, süss le jár.
éljen a magyar szabadság, százesztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent Istvánra.